Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyvéből olvassuk, a 7. rész 9. versétől a 17. versig. Jelenésekről írt könyv, 7. része 9. verstől a 17. versig így szól hozzánk. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből. A királyi trón előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak, és kiáltának nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi trónon ül, és a bárányé. Az angyalok pedig minnyájan, a királyi trón, a vének és a négy élőlény körül állnak vala, és a királyi trón előtt arccal leborultak, és imádták az Istent, ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő, ami Istenünknek, mind örökkön örökké, ámen. Akkor felelt egy a vének közül, és mondanékem, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, Uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi trónon ül, kiterjeszti sátorát fölöttük. Nem éheznek többé. Sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi trón közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba, és nem is csak a templomba, hanem hozzád, és körülötted gyülekezhet össze ez a gyülekezet, azért, hogy először is térdet fejet hajtsunk lélekben előtted, másodszor azért, hogy meghallgassuk a te igédnek tanítását. Kérünk, szólj hozzánk királyi trónodról, és add, hogy meghalljuk, megértsük, hihessük és követhessük a te szent igédet, szavadat. Kérünk téged arra, hogy fogadd el azt, hogy hálát adunk mindenért, amit az elmúlt napokban is kaptunk. Köszönjük néked, hogy sok örömteli ajándékot nyújtottál nékünk. Köszönjük azokat a dolgokat, amik olyan hétköznapinak tűnnek, vagy azokat, amik egészen rendkívüliek. Köszönjük néked, hogy a szomorúságunkkal, a gyászunkkal is jöhetünk hozzád. Kérünk, hogy ne engedd annyira megtompulni a szívünket a gyász miatt, a fájdalom miatt, hogy ne halljuk meg a te szavadat. Segíts és vigasztalj bennünket elesettségünkben. Köszönjük te néked, hogy várhatjuk a te igédet. Kérünk, taníts minket, kérünk, szólj hozzánk, és vezess minket az élet útjára, az üdvösség útjára, attól, hogy el tudjuk hagyni, amit el kell hagynunk, és újat tudjunk kezdeni. Áldunk azért, mert te nálad van erre lehetőségünk, veled van erre lehetőségünk. Kérünk, ne hagyd minket magunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért, dicsőséges megváltónk, világkirálya. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 372. énekünknek a második versét. 372. énekünk második versét, ami így kezdődik. Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya. Ó, bocsánat, nem a második, az első versét. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. 372. első versét énekeljük. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Ezékiel próféta könyvéből olvassuk. Ezékiel próféta könyvének 16. részéből a 62. és 63. verset. Isten ezt mondja, és én megerősítem Frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr, hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé a szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek neked mindenekben, valamit cselekedtél. Azt mondja az Úristen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, emlékezzünk arra, hogy az eddigi adventi vasárnapokon összesen 9 bibliai képet vettünk szemügyre, melyek Isten bűnbocsátó kegyelmét szemléltetik. Azt gondoljátok, hogy ezzel kimerítettük a témát? Hát távolról sem. Ma újabb 3 bibliai képet hozok elétek. Emlékeztettek, hogy láttuk már, hogy Isten eltörli a bűnt, hogy megtisztítja a bűnös szívet, hogy elengedi, mint tartozást, eltakarja, elássa, hogy ne is lássa, elfeledi, eldobja messzire tőlünk a vétkeinket, eltapossa őket, megsemmisíti őket, eltakarja tőlük az arcát. Igen, így bánik az Úr a bűneinkkel. Nem másért, mint az Úr Jézusnak a kereszt áldozata érdeméért. Mert a betlehemi jászolból oda vezetett az út. Ezért is jött oda Betlehembe, hogy aztán a Golgota keresztjén halljon meg, és nekünk megszerezze ezt a bűnbocsánatot drága vére által. Mielőtt belevágunk a mai 3 képbe, megint hadd tegyek egy előzetes megjegyzést, mert ahogy itt vizsgáljuk advent vasárnapjain a bűnbocsánatnak a csodáját, úgy megfogalmazódhat bennünk, hogy mégis ha hiszünk abban, hogy megbocsátotta Isten az én bűneimet, akkor mivel tartozok én ezért? Mivel róhatom le a hálámat? Nyilván egyfelől azzal, hogy egyáltalán élek vele. Elmegyünk valahol a vendégségbe, és megkínálnak valami finom falattal, akkor udvariatlanság visszautasítani azt a finom falatot. Éljen vele, és élünk vele. És ugyanígy van Isten is, hogy kínálja nekünk, felkínálja nekünk a bűnbocsánatot. Hát éljél vele. Ez a válasz. Élek vele egyszer, és aztán újra és újra élek vele. Vegyél belőle hittel. Higgyél abba, hogy megbocsátottak a bűneid, ahogy Isten mondja. Aztán a másik dolog a hálaadás, a köszönöm. Ezt imádságban tudjuk megfogalmazni, hogy megköszönjük Istennek, hogy megbocsátotta a bűneinket. Légy áldott, köszönöm. Köszönöm, hogy olyan drága árat fizettél, a fiadat adtad azért, hogy nekem bűnösnek, ellened lázadó embernek megbocsáss, és újra tied lehessek. Hát köszönöm ezt neked. És a harmadik, amit megtehetünk, hogy lerújjuk a hálánkat, hogy keressük az Úrnak az akaratát, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. Hogy éljem az életemet? Otthon, munkahelyen? Hogy oldjam meg a konfliktusaimat? Egyáltalán. Mire költsem a pénzemet, vagy hova tegyem az időmet, ami felszabadul. Segíts, hogy valahogy a te akaratod szerint alakuljanak a kapcsolataim. Az irányíts engem, vezess engem. Én bűnbocsátó Uram. Szóval azt hiszem, hogy kötelez minket a bűnbocsánat ajándéka ilyesféle válaszokra az Isten iránt. De ezek után most hadd térjek át a 3 mai bibliai képre. Az első mindjárt a tehermentesítésnek a képe. Tehermentesítés. Így mondja Dávid a 32. Zsoltárban, ahonnan emlékeztek talán, akik rendszeresen itt vannak, hogy onnan indultunk el erre a vándorútra a kegyelem körül. A 32. Zsoltárból mondja Dávid, te elvetted rólam bűneim terhét. Elvetted rólam bűneim terhét. Ebben a képben a bűnök valami nagy teherként tűnnek fel, ami az emberre nehezedik. Van egy híres teológus, aki könyvet írt a bűnről, és abban ragaszkodik ahhoz, hogy ez a kép az Ószövetségben a legfontosabb kép, amit a bűnnel kapcsolatban használ a Szentlélek. Ez a legalapvetőbb metafora, a bűn mint teher, ami rá nehezedik az emberre. Egy olyan dolog, ami egyszerűen a bibliaolvasó ember számára megkerülhetetlen. Találkozunk a bűn terhe kifejezéssel, amit az ember a vállán hordoz. Ez a teher, ez egy súlyos teher, olvasunk erről is. Azt mondja a Mózes első könyve 18. vers, hogy Sodoma és Gomora bűne felettébb megnehezedett. Felettébb megnehezedett. A 38. Zsoltárban Dávid király maga mondja, hogy a bűn rám nehezedett súlyos teherként. Hasonló az Ézsaiás könyve 30. részében is a 13. vers, ahol azt mondja, hogy a bűnöst agyon nyomja a bűn. Olyan nehéz az a teher, hogy agyon nyomja. Nem csak a bűnöst, egy népet is nyom a bűnnek a terhe. Az Ézsaiás könyvében az első részben így nevez Isten a saját népét, hogy bűnnel megterheltetett nép. És egy apokaliptikus látomás van az Ézsaiás 24:20-ban, ahol azt mondja Isten, hogy inogva meging a föld, miként a részeg, meglódul, miként a kaliba. Ránehezedik bűne, elesik, és nem kell fel többé. Az egész földre ránehezedik a bűnnek a terhe. Az az igazság, hogy nem vonhatjuk ki magunkat, egyikünk se, én se, ti se, azról a következtetés alól, hogy mi is, amikor bűnöket követünk el, akkor újabb és újabb terhet veszünk lelki értelemben magunkra. Szaporítjuk a súlyt a vállunkon, lelki értelemben. Nem lehet ezt látni, de mindenki érezheti. Ez igazán nyomasztja az ember, testvérek. A bűnterhe. Ez igazán nyomasztja az ember. Nem igazán az a nyomasztó, hogy mi a munkánk, hogy milyen terheink vannak, hogy milyen szomszédaink vannak, milyen ellenfeleink vannak. Igazából nem a politikai körülmények, vagy nem is az egyházi helyzet, nem a gyerekek, nem a főnök, nem az egészség vagy a betegség. Nem ezek jelentik a legnagyobb stressz nekünk. Hadd mondjam nektek, hogy a bűneink jelentik. Az jelenti a legnagyobb. Az amúgy is nehéz, de még csak tovább nehezítjük minden áldott napon. Van egy híres regény, Dostojevszkijnek a Bűn és bűnhődés című regénye, amelynek a főhőse ugye Raskolnikov, aki úgy gondolja, hogy ő megölhet egy uzsorás asszonyt, aki kizsákmányolja az ő egyetemi társait, őt is. Aztán szépen kitervel és elköveti a gyilkosságot, csak hogy ugye időközben megérkezik a hölgynek a húga, és így kénytelen azt is megölni. És utána egy kis soványka kis pénztárcával távozik a büntet helyszínéről, majd elkezdődik a kálváriája. Mert egy iszonyú lelki küzdelem indul el a lelkébe, és próbálja valahogy ezt a bűnt, ami egyre jobban ráterhelődik, ezt próbálja valahogyan ugye, levetni magáról. Például úgy, hogy magyarázgatja magának, hogy igazából hát ezzel ő nagyon jót tett ugye másoknak, akiket felszabadított ennek a szipírtyónak a hatalmából, és nagyon jól tette ezt. Aztán nagy eszmefuttatásokba kezd arról, hogy Isten tulajdonképpen nincs, és éppen ezért az ember szabad arra, hogy bármit megtegyen, amit jónak lát. Nem követel Isten ellenes vétket, hiszen nincs is Isten. És kilódik, és kilódik, és lassan halad szépen az idegösszeomlás felé. Nem tud változtatni semmit azon, hogy a bűn terhe nyomasztja őt. Nem akarom az egészet elmondani, de talán emlékeztek rá, hogy egyszer csak fölbukkan egy hölgy a színen, Szonyának hívják, és ő keresztjén, és beszél, és addig beszél, míg Míg Raskolnikov eljut odáig, hogy megbánja a tettét, és megvallja, bevallja, és vállalja az ítéletet érte. A lány pedig, aki a megváltást állította a szem elé, vállalja, hogy belemegy a számüzetésbe Szibériába. De ez a lány képviseli, Szonya képviseli ott a keresztjén hittartalmat és a hitet. Egy egyszerű fakeresztet ad Raskolnikovnak, és azt mondja neki, hogy felolvassa neki a gazdag és Lázár történetét, és, illetve a Lázár föltámasztásának a történetét, és azt mondja a Raskolnikovnak, hogy nincs az a bűn, amiből ne lehetne föl, nincs az a halál, amiből ne lehetne föltámadni. És hát itt találja meg a Raskolnikov a megoldást, a kegyelemben ő is, de ez egy olyan probléma, testvérek, amit nem létezőnek tekinteni azért eléggé nagy meggondolatlanság. A bűn az olyan, mint egy teher, ami rajtunk van. A ruhát levethetjük este, amikor levetkőzünk, de a bűneink terhét azt nem tudjuk levetni. Az még éjszaka is tud bennünket nyomasztani, és elveszi az álmot a szemünkből, nyomaszt bennünket, ránehezedik a mellünkre, nem tudunk tőle aludni. Lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mi a baj. De ez a baj. És az az igazság, hogy mi is próbálkozhatunk azzal, hogy valahogy ezt elintézzük, valahogy megoldjuk ezt a problémát, és leoldozzuk magunkról, vagy feloldozzuk magunkat a bűnnek a terhe alól, testvérek, de hát nem megy. Raskolnikovnak se ment, és nekünk se fog menni. Nem megy, testvérek. Az embernek ez nem megy. Hiába mondjuk azt, hogy majd jóvá teszem, hiába mondjuk azt, hogy majd én megszenvedek érte, hiába mutogatunk másra, hiába igazoljuk, hogy ezt azért tettem, mert a másik, mondogathatunk mindent, mutogathatunk mindenkire, egyszerűen nem levetném, összetörném, de nem megy. Nem megy, ott van. Nyomaszt bennünket, ha tetszik, ha nem. Ez a megdöbbentő kép egyébként visszajön egy másik híres kegyességi regényben, John Bunyannak egy angol ember volt, a híres regényében, aminek az a cím, hogy az Arándok útja. Ebből el is hoztam ezt a kis részletet, mert hadd olvassam ezt. Midőn a nagy világ sivatagán zarándokoltam, oly helyre érkeztem, ahol egy barlang volt, itt lefeküdtem aludni, és álmot láttam. Egy ember tűnt fel előttem. Piszkos, szétszagatott ruhában. Arcát saját házától elfordítva, könyvet tartott a kezében, és nagy terhet hordott a hátán. Ránéztem, és észrevettem, hogy a könyvet felnyitva, abból olvasott, s olvasás közben sírt és reszketett, s miután már nem bírta tovább magát tartani, keserves jajveszékelésben tört ki. Így kiáltva, mit cselekedjem? Így keserves állapotba ment haza, s ameddig bírt, erőt vett magán, hogy neje és gyermekei baját észre ne vegyék, de nem tudott sokáig hallgatni. Nyomora kényszerítette, hogy feltárja szívét feleség és gyermekei előtt. Ó, szeretett nőm, és ti, drága gyermekeim! Egy teher miatt, mely súlyos nyomással nehezedik rám, végem van nekem. S mi több, biztos tudásunk van, hogy városunkat égi tűz fogja elemészteni, és a borzasztó veszélyben mi mindnyájan, én, te, nőm és ti, édes gyermekeim, nyomorultan fogunk elveszni. A szabadulásunkra, mit még fájdalom sehol nem látok, biztos ösvényt nem lelünk. E beszéd övéit igen leveré, nem azért, mintha elhitték volna, hogy csak ugyan igaz, amit mond, hanem mert azt képzelték, hogy őrült eszmék zavarták meg agyát. Nem olvasom tovább, olvassátok el a regényt. Azzal folytatódik, hogy találkozik egy emberrel, evangélistával, aki azt mondja neki, hogy menjél a kereszthöz, mert ettől a tehertől, ami a válladat nyomja, ott fogsz megszabadulni. És aztán ez a hatodik részbe oda is érkezik, a kereszthez érkezik, Jézus keresztjéhez érkezik ebben a szép allegóriában, és ott egyszer csak, ahogy néz a keresztre, egyszer csak leoldódik a válláról a teher, és lehullik. És eltűnik Jézus sírjában, egy üres sírban. És onnantól kezdve nem látja, nem tudja már. Nagyon szép ez a dolog, testvérek, és nekünk is valahogy fölhívja a figyelmünket arra, hogy hát ettől a nyomorult terhünktől, amivel járkálunk a világba, hát ettől Jézus tud bennünket megszabadítani. Ettől ő tud, egyedül ő tud megszabadítani. Ő, akinek elég volt egy szavas, azt mondta, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, és azt tudta, hogy megbocsátattak a bűneim, levette róla a bűn terhét. Annyira szép ez, testvérek, hogy ez a bűnbocsánat, amit kap az ember, ez nem valami ilyen képzelet vagy fantázia. Nem csak beképzeljük magunknak, hogy megbocsátattak a bűneid, hanem tényleg megbocsátattak. A reális vétkeink, amiket nagyon is elkövettünk, azok megbocsátattak. Nincsenek többé, nem nyomják többet a vállunkat. Ha Jézus azt mondta nekünk, hogy megbocsátattak a bűneid, ha ezt legalábbis elhittük neki, akkor kész. Az a valaki mondta, aki a bűneinkért meghalt, aki a poklokra szállt alá, aki nekünk a bűnbocsánatot szerezte, az adja meg nekünk egyedül. Aki ellen vétkeztünk, az adja meg nekünk egyedül ezt a feloldozást. Nem a pap adja meg, nem a lelkész, nem az egyház testvére. Maga az Úr Jézus adja meg. És ha ő egyszer azt mondja, és azt ígéri, megbocsátottak, akkor az meg van bocsátva. Nincs többet. Az ember felszabadul. Na, nézzük a második képet, ami nem kevésbé megragadó. A bűnbocsánatra vonatkozó mai második képünk a gyógyításnak a képe. Ez is egy nagyon fontos metafora a Szentírásban. Ebben a képben a bűn olyan, mint valami betegség, ami tisztátalanná teszi az embert. Ugye a Szentírásban a leggyakoribb illusztrációja ennek a bűnnek a lepra betegsége. Mert a lepra az egyfelől tisztátalanná tette az embert, ami azt jelentette, hogy alkalmatlan volt az ember a továbbiakban az Istennel való közösségre és az emberekkel való közösségre is. Az ilyen embert mindig elszigetelték. Nem mehetett be a templomba, nem végezhette a kegyes embereknek az Isten tiszteletét, de az emberek közül is kizárták, a családjából is kizárták, mindegy, hogy ki volt az illető előtte. Nem volt más megoldás, emberileg gyógyíthatatlan volt, csak az elkülönítés, szeparáció. Az ilyen ember, ha ment az utcán, akkor ha véletlenül valahova mentek, még tudtak menni, akkor kellett kiabáljon hangosan, meg mindenféle zörgő szerszámokkal kellett kiabálni és hangot adni, hogy messzire kerüljék előtt. Mert tisztátalan, ezt kellett kiabálnia, tisztátalan, tisztátalan, tisztátalan. Ez a korság, ez nagyon, nagyon csúnya korság, bár nem fájdalmas, de gyakorlatilag ugye elrothad az ember elevenen. Leesik a füle, orra. Szörnyű kép, teljesen eltorzítja az embert ez a bűn. Eltorzítja, kivetkőzik az ember az emberi mi voltából, ezért takarták magukat mindenféle rongyokkal. Eleven sebb volt az egész ember. Emberileg vége volt az ilyen embernek, nem lehetett gyógyítani. Egyszerűen nem. Egyedül Isten tudta meggyógyítani az ilyen embert. Ez előfordult olykor-olykor, de ez egy csoda számba ment. Ez a betegség, ez nagyon érzékletesen kifejezte a bűnnek a természetét. A bűn is ilyen. A bűn is ilyen, mint ez a lepra. Csak az ember lelkét emészti. Elválasztja az ember lelkét is Istentől, de az emberi kapcsolatait is tönkreteszi a bűn, nem csak a lepra. A bűnből sincs az embernek más módja megszabadulni, nincs emberi gyógyszere, csak az Isten tudja ezt a csodát megtenni, hogy megbocsátja. Különben a bűn szétszedi az ember, testvérek, szétszedi. Nem lehet ráismerni az ember egy idő után. Elevenen elrohad lelkiekbe. Széthullik az ember, darabjaira hullik szét. És az ember tisztátalannak számít. Isten nem vállal vele közösséget, de őnek is nincs közössége Istennel. Szóval ez a lepra betegség, ez nagyon, nagyon mélyen, vagy sok-sok vonatkozásába kifejezi a bűnnek a természetét. És olyan megdöbbentő ez, testvérek, hogy tényleg igaz mind a mai napig, hogy aki bűnös ember, az olyan, mint egy leprás. Én is, meg ti is. Az egyszerűen, ha ránk telepszik ez a bűn korság, akkor nekünk annyi. Nekünk akkor annyi. Letehetünk mindenről. Biztos halál vár minket. Biztos kárhozat vár minket. Nincs emberi segítség. Csak az Úr tud bennünket ebből kiszabadítani. Elválaszt Istentől, elválaszt emberektől. Egyszerűen tönkre tesz minket a bűn. A saját bűneink, nem a másoké, a sajátjaink. Ez egész valónk, testvérek, a Szentírás szerint ezt a halálos korságot hordozza magába. És így mondja Ézsaiás könyvében, az első részben mindjárt olvassuk, hogy az isteni diagnózist, azt mondja a népére, hogy elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Itt az alapbűn, ugye, az embereknek, nem csak a zsidóknak, az embereknek a bűne. Az alapbűn. Elhagyták az Urat. Megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle, és akkor folytatja Isten a diagnózis. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív, tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb, amit nem nyomtak ki, nem kötöztek be, ollajjal nem gyógyítgattak. Az ember beteg, testvérek. Mi is azok vagyunk. Lehet, hogy testileg nem, de lelkileg igen, a bűn betegsége ott van bennünk. És lehet, hogy takargatjuk, mint ahogy a leprások is, egy darabig ugye csak egy kis folttal kezdődik az egész nyavaja. Ezt, ha észrevették, hogy van valahol egy kis folt rajtuk, ami érzéketlen volt, akkor azt próbálták ugye takargatni, dugdosni, leplezni magukat, hogy nehogy valaki észrevegye, de egy idő után közben fertőztek már. Mi is megpróbáljuk ezt úgy leplezni, meg takargatni, hogy a bűneink vannak, de ott van. Jeremiás könyvében is azt mondja Isten a népének, hogy ezt mondja az Úr, halálos a bajod, sérüléseid gyógyíthatatlanok, sebedet senki se orvosolja, gyógyír és kötszer nincs a számodra. Ez egy ilyen kiózanító isteni szó, mert aztán maga az Úr azt mondja neki, hogy de egy megoldás van. Menj Gileádba, és vegyél ott balzsamot magadnak. Gileád balzsama meggyógyít téged, és ez a kegyelemnek a képe, mert be már ő nem beszélünk a balzsam képéről, mert már nincs több adventi vasárnap. Vegyél Gileád balzsamából, mert van bűnbocsánat, van kegyelem, ez az egyetlen, ami meg tud téged gyógyítani ebből a korságodból. És annyira jó tudni ezt, testvérek, hogy Isten ebben a tekintetben nem hazudik. Nem hazudik. Aki hazudik nekünk, testvérek, azok a kuruzslók. Vannak kuruzslók is. Jeremiás könyvében olvassuk ezt, hogy vannak, akik hazugsággal gyógyítgatják népem leányának romlását. Hazugsággal gyógyítgatják, döbbenetes. Lelki betegeknek kínálgatják a hazugságot, mint gyógyszert. Majd ezt vegyétek be. Békesség, békesség. De nincs békesség, mondja Isten. Nem lesz itt semmi baj, nem kell félni semmit, de baj lesz, mondja Isten. Hazugok vagytok. Egymástól lopkodjátok a hazugságot, és kínálgatjátok egy nagy betegnek. Az álgyógyszert, a hamis gyógyszert, amit ő nem fog meggyógyulni az én drága feleségem, az én népem. Ma is lehet, testvérek, lehet kínálgatnak nekünk mindenféle gyógyszereket, természetgyógyászok, meg anyám tyúkja, mindenki, pszichológusok, meg egyes lelkészek is, mentálhigiénések jönnek, hogy a bűneinket hogy lehet meggyógyítani, és hogy lehet azoktól megszabadulni. De ha nem az evangéliumot mondják, akkor hazugna nekünk. Nincs más megoldás, testvérek. A Szentírás azt mondja, hogy az Úr az orvosok orvosa. És ő ígéri azt Jeremiás próféta által, hogy bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat, mert eltaszítottnak hívnak téged Sion, akivel senki nem törődik, de én könyörülök lakóhelyeiden. Az Isten az, aki, testvérek, mint az áldott orvos meggyógyíthat minket. Jézus is, amikor járt, kelt ott Izraelbe. Nem tudom, mindegyik evangéliumból olvassuk, talán Jánosnál nem, de mindegyik evangéliumban ott van, hogy leprásokat gyógyít. És ezek mindig túlmutatnak magukon. Nem csak arról van szó, hogy testileg helyreállít valakit, hanem lelkileg is helyreállítja őket. Ez a bűnbocsánatnak a kép, ami Jézustól jön. kiabálnak neki ezek a 10 leprás, olvasók Lukács evangéliumában, könyörülj rajtunk, Dávid fi, és ő könyörül rajtuk. Menjetek el a paphoz, mutassátok meg magatokat. És megtisztulnak, míg oda mennek. Jézus a gyógyító, testvérek, és tényleg igaz, amit Jeremiás prófétától idéztem a 46. részből, menj fel Galileába, és védj balzsamot, te szűz. Ha ez nem, akkor azt mondja Isten, nincs enyhülés sebedre, gyógyíthatatlan a te nyavajád. Halálos a bajod és sérüléseidet, senki nem orvosolja. De itt van Jézus, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Így mondja Ézsaiás könyve. Az ő sebei a gyógyulásunk ára. Az ő sebei, amiket a kereszten szerzett meg előtte. Ezek a sebek az ő sebei, amik nekünk a bűnbocsánatot megszerezték. Így mondja a mai fogadó ige, hogy az Úr Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. Ez nagyon besűrítve, ott van ez a bibliai igazság. Az ő vére most meg, nem szét kell szedni ezt a képet. Az ő vére a bűnbocsánat ára, és a bűnbocsánat mos meg minket minden vétkünktől, amit Isten és emberek ellen elkövettünk. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. Ahogy Péter mondta a sok éve beteg Éneásznak, hogy gyógyítson meg téged az Úr Jézus, ezt mondta neki, amikor találkoztak, nem én, gyógyítson meg téged az Úr Jézus. És Jézus meggyógyította Éneászt is. Úgy gyógyít meg bennünket is ebből a korságból, testvérek. És akkor így van, hogy bekövetkezik az, amit a Jeremiás 30-ba olvasunk, hogy hála ének hangzik, örvendezők hangja. Megszaporítom őket, és nem fogynak el. Meggyógyítom őket. És itt énekeljük majd az istentisztelet végén mindjárt a 226. éneket, amiben ugyanez a kép tér vissza. Így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Ezért hát hozzád jövök, Jézus. Hát ez van, testvérek. Ő a gyógyítással is hozzánk fordul. Ez a bocsánata, amivel meggyógyítja a lelkünk halálos korságát. És az utolsó kép a mai napra, ez a büntető per megszüntetésének a képe. Mert hát ez is megint egy olyan kép, ami az egész Szentíráson végigmegy. Tudnélik, egyszerűen fogalmazva, ugye Isten olyas valaki, aki törvényt adott az embernek. Az Isten a teremtő, aki a teremtményének törvényt adott. Már ott az Édenkertjében is megmondta Ádámnak és Évának, hogy mindent csinálhat, csak erről az egyetlen egy fáról ne egyél. Már pont arról evett. De Isten már ugye megszegte azt a törvényt, amit Isten adott neki, és ennek halálos következményei volt rájuk nézve, meg minden utódjukra nézve. De testvérek, Isten utána még adott törvényt, adta a 10 parancsolatot is a népének, kétszer is leírt a kőtáblákra, hogy mindenki lássa azt. Itt felolvassuk mindig az istentiszteleten, amikor úrvacsora van. A református istentiszteletnek egyébként, akkor is, ha nem volt úrvacsora, a reformáció idejében mindig része volt a 10 parancsolat. És ezzel kezdődött az istentisztelet, a 10 parancsolat felolvasásával, és utána bűnbánati imádsággal. Calvinnak nagyon sok ilyen bűnbánati imádsága fönnmaradt. Zárójel. De testvérek, ez Isten törvényt adott, és még ráadásul, testvérek, ezt a törvényt a Szentírás szerint beírta a szívünkbe is. Úgyhogy egy kisgyerek, amikor hazudik, akkor nem azért tudja, hogy hazudott, mert ja, ő már megtanulta a 10 parancsolatot, nem, hanem ott belülről valami megmozdul neki, mert tudja, hogy az nem kellett volna, az hazugság volt. Nem tudtam még én se, hogy lopni bűn, de már tudtam. Amikor a szekrénybe kotoráztam, azt apukám, kis surmó kölök voltam, azt apukám már rajta kapott reggel, hogy mit keresek derékig a szekrénybe otthon. Mindjárt rögtön kezdtem mutogatni az öcsémre. Zsoltika mondta, hogy Zsolti, ő volt, kisfiam, hát te voltál a szekrényben derékig. De Zsolt... De tudtam én is, hogy ez úgy nem jó. Loptuk a terefere kekszet, vagy nem tudom már mi volt. Na, hát ilyen... Ott a törvény bent, és tudjuk, Ráadásul, ha szabad még valamit mondanom, az Úr Jézus megjelent ezen a földön, aki elénk élte a törvényt. Ő a megtestesült törvény, az élő, két lábon járó törvény. Ő bemutatta, hogy mit jelent Isten akaratát követni. Nem csak formálisan, hanem szívből, az egész valójával. Tudhatjuk mi testvérek, és tudjuk is, hogy mi az Istennek a törvénye. Akár az Isten felé, hogy mivel tartozunk, mi nagyon jól tudjuk. Azt is tudjuk, hogy emberek felé mivel tartozunk. És még tudunk sok egyebet. És amikor a Szentírás tovább viszi ezt a dolgot, akkor azt mondja, hogy amiki megszegi az Istennek az elé adott törvényét, az vétkezik. Az a bűn, hogy megszegem a törvényt, amit Isten adott. Nem egy állam törvényét szegtem meg, egy politikai hatalom által hozott törvénykönyv valami előírását, hanem az Isten, a teremtő, világ teremtője, gondviselője, fenntartója törvényét, az örök törvényt, amit senki nem helyezhet hatályon kívül, csak ő, de ő nem helyezte hatályon kívül. Ezt a törvényt, aki megszegi, az vétkezik Isten ellen, és az ilyen ember ellen Isten testvérek, hát nem is tudom hányféle képpel mondja el, hogy Isten pert indít ellene. Egyes bibliai képekben Isten úgy jön elő, mint egy ilyen felperes, aki beperli az embert, aki ellene vétkezett. Más bibliai képekben úgy jön elő Isten, mint az ügyész, aki vádol. Vádolja az embert, az te mit tettél? Ezt tetted, azt tetted, és a fejére olvassa, és bizonyítja. Más bibliai képekben Isten, mint bíró jelenik meg az ember fölött, aki ítéletet mond róla. Egyszerűen ez a kép megkerülhetetlen a Szentírásba, testvérek, és Elifáz beszédében azt mondja Elifáz Jobbnak, hogy Isten félelmedért vádolé téged, azért perel veled? Nyilván nem azért, hanem valami másért. Mert Isten perel és vádolja az embert. Pere van az Úrnak a földdel. Előáll perelni az Úr Hóseásnál, Ézsaiásnál. Hányszor találkozunk ezzel? Az Úr a bíró tegyen igazságot. Isten az igaz bíró, olvassuk a Bírák könyvében, Zsoltárok könyvében, nem tudom hányszor. És aztán átmegyünk az Új Szövetségbe. Jézus azt mondja, az Isten az ítéletet egészen a fiúra bízta. És aztán utána Jézussal találkozunk úgy, mint a bíró, valaki az utolsó ítéletkor ítéletet mond az emberek fölött. Igazságos ítéletet. Azért, mert megszegték az ő törvényét. És aki megszegte a törvényét, ez jön minden magától, testvérek. Ez az egész kép kibomlik. Aki az Isten törvényét megszegte, és nem kapott bocsánatot Istentől, azt az Isten a kárhozatra veti. Vagy Jézus, mindegy. Távozzatok tőlem a külső sötétségre, vagy az örök tűzre, mondja a Biblia ezt. Az Istentől való teljes örök elszigeteltség állapotába. Oda menjetek. Nincs közöm hozzátok. És itt... Ha már Jézusról említettem, mint bíró, akkor említenem kell, hogy ő úgy is előjön a Bibliában, mint védőügyvéd. Ő a bíró, és ő a védőügyvéd. És akkor meg úgy jön elő az ő szerepe, mint aki azt az embert, aki rábízza magát, megvédi. Megvédi a bűnei igazságos következményeitől. Mint egy hatékony védőügyvéd, Nem egyszerűen odaáll az ember mellé, megbocsátja a bűneit, és azt mondja, hogy nincs tovább vád ellened. Igazából szabad vagy, mehetsz. Megszünteti a pert. Ez a bűnbocsánat képe így kapcsolódik valahogy ehhez az egész kép együtteshez, hogy aki bűnbocsánatot nyert, az ellen már Isten nem perel tovább. Nincs miért. Okafogyottá vált a per. Nincs bűn, akkor miért pereljen, miért büntessen? A bűnbocsánat, testvérek, ez egy ilyen jogi fogalom tulajdonképpen a Bibliában. Egy jogi keretbe kell elképzelnünk ezt az egészet. Bűnbocsánat. Isten megszünteti az eljárást az ember ellen. Milyen boldog az, akit mondjuk valaki megvádolt, és akkor egyszer csak közlivel a bíró, hogy nem vagy bűnös, menj haza, ártatlan vagy. És valami hasonló történik Isten előtt, mert ott áll az ember, akinek azt mondja Isten, hogy megbocsátattak a bűneid, már most nincs ellened semmi vádam. nem vádollak semmivel. Nem vagyok se felperes veled szemben, nem is vagyok ügyész se. Bíróként meg menj haza. Él tovább az életedet, megbocsátattak a bűneid. Nem kárhoztatlak téged, nem ítéllek el téged. Nincs miért. A testvérek, ez a fantasztikus dolog, megint ugyanoda érkezünk, hogy ez a felmentő ítélet, ez Jézus vérébe került. Igazából itt értjük meg a keresztet is, mert a kereszten az történt, hogy Isten végrehajtotta a bűneink büntetését, ítéletét Jézuson. És azért nekünk meg megbocsát, fölment minket, de csak akkor, ha odaállunk elé, és azt mondjuk, hogy könyörülj rajta. Bocsáss meg. Megtetted már ezt, testvérem, hogy én is megtettem. Én már tudom mondani, hála Istennek, hogy megtettem, de tedd meg te is. Ne halogasd ezt, hogy odaállsz az igaz bíróra, és azt mondod, hogy én bűnös ember vagyok, mint a vámszedő a templomba. Ütötte, verte a mellét, föl se akart nézni a mennyre. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nem úgy álltott Isten előtt, mint az a másik, az a farizeus nagyhős, vallásos zseni, aki ott állt, és akkor én milyen jó ember vagyok. Hát természetesen én, hát te kedves gyermeked vagyok, mert én olyan jó ember vagyok. Nem vagyok jó ember. Mondja Jézus, ez az ember úgy ment haza, hogy oda ment bűnös emberként. A másik ment haza megigazítottan, aki összetörte a szívét az Isten előtt. Ő bocsánatot nyert. Testvérek, ha belegebedünk, akkor se fogjuk tudni ezt a kérdést, a bűneink kérdését máshogy megoldani, és ezt a pert nem fogjuk tudni megnyerni. Soha. Magunktól nem. Tudom, hogy sokan így, nem tudom, hát közöttetek, nem gondolom, hogy ilyen ember ülne, de az én találkozok olyan emberekkel, akik, meg ti is, akik nagyon cinikusak ezzel. Tehát, Isten, majd én akkor odaállok az ítélő, jó, hát akkor majd odaállok, és ha pokorra kell menni, akkor megyek a pokorra, na, jó lesz, ott lesznek a haverok, majd jókat iszunk, meg nem tudom. Így. Igen, ez körülbelül az a cinikusság, testvérek, amivel úgy találkozunk, amikor valaki mondjuk ilyen káros szenvedélyeket gyakorol, és akkor mondja neki valaki, hogy ne csináld már, tönkreteszed magad. Ugyan már, majd kórházba fogsz kerülni, fájni fog. Ott kit érdekel, majd ott leszek, majd szenvedek, azt majd lesz valami. Ja, amikor meg ott van, akkor meg sír. Mert a kórházban már általában nem szoktak cinikus megjegyzéseket tenni a betegek. Hanem ott zokognak magukba, meg sírnak, meg gyötrődnek, szerencsétlenek. Meg a halálról is sokszor ilyen cinikusan beszélnek az emberek. Ha meg kell halni, ha meghalunk, hát kit érdekel, meghalunk, hát úgyis meg kell halni, akkor meghalunk. Nem érdekel minket, ja. Egészen addig nem érdekli az ilyen cinikus embereket, míg nem kopogtat a halál az ajtón. Mert mihelyst kopogtat, akkor hirtelen tele lesz a gatya. A halál az nem játék. És a cinikus ember hirtelen elkezd észbe kapni. Csak akkor már többnyire késő. Nem kell cinikusnak lenni, testvérek. Az a legrettenetesebb dolog a bűn. Hogyha és valaki Isten elé úgy kell, hogy odaálljon, hogy én egy bűnös ember vagyok, aki most szembenézek a bűneim ítéletével, ami nem lesz könnyű, rettenetes lesz. Sokkal jobb, ha az ember itt a földi életbe áll oda az ítélőszék elé, és azt mondja Istennek, hogy igaz vagy, Uram, ítéletedben én egy bűnös ember vagyok előtted. Nem tudom, hányszor vétkeztem ellened, könyörülj rajtam. Bocsáss meg nekem. Nincs magyarázat, nincs ígérgetés, hogy de majd megszenvedek, meg majd jóvá teszem. Ennyi van, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mea culpa, mea maxima culpa. Könyörülj rajtam. És akkor az ember megkapja Krisztus érdeméért. És hihet benne, hogy megkapja. Mert az Úr, így mondja a 103. Zsoltárban, irgalmas és kegyelmes. Szeretete nagy, türelme hosszú. Nem perel mindvégig, nem tartja haragját örökké, nem vétkeink szerint bánik velük, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, oly nagy a szeretete az Isten félők iránt. Hát ehhez az Istenhez lehet menni. Bűnbocsánatért, azért, hogy állítsa le azt a pert, amit jogosan folytat ellenünk. Nos, Az eddigi vasárnapokon 9 képet láttunk. A bűnbocsátó kegyelmet szemléltették. Most újabb 3 kép jött elénk, és így már 12 kép van a bűnbocsánat érzékeltetésére, ennek a csodának az érzékeltetésére. Ezekkel szembeáll egyébként 50 kép a bűnről. Ezt most nem fogjuk majd sorra venni. De a Szentírás testvérek, csak a Héber Bibliában 50 kifejezést használ az emberi vétkeknek és bűnöknek a leírására. 50-et, több mint 50-et. Úgyhogy látjuk ebből, hogy a bűn az nem egy semmi dolog Isten szemébe. De ez a 12 kép ott áll mindegyikkel szembe. A bűnbocsánat nagyobb. Az irgalom nagyobb. Éljetek ezzel az irgalommal. Higgyetek az evangéliumban. Higgyetek az Úr Jézusban. És éltek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a Szentírást kitárod előttünk, hogy megismerjük belőle a bűnbocsátó kegyelmet. Ez csak egy szó, egy kifejezés, ami ezt a láthatatlan, de csodálatos erőt írja le. A bűnbocsátó szeretetedet, irgalmadat, könyörületedet. Köszönjük néked, hogy ez az, ami a bűneink terhétől meg tud minket szabadítani, le tudja rólunk venni. Ez az, ami ki tud gyógyítani minket a bűn szörnyű betegségéből, amit hordozunk. És ez az, ami leállítja a pert, a büntető pert ellenünk. Köszönjük néked a bűnbocsátó irgalmat, és köszönjük néked, Jézusunk, hogy ezért te fizettél meg. Akármelyik képet nézzük, mindig hozzád kellett megérkeznünk, hozzád, aki ott voltál a jászolban, akinek a születésnapjára készülődünk most is. Hozzád vezet, de nem a jászlathoz elsősorban, hanem a keresztethez. Köszönjük néked, hogy a jászol is a kereszt árnyékában van, és köszönjük néked, hogy mindig gondolhatunk arra a golgotai halálra, amit te teljesítettél. Áldunk azért, hogy bűneink büntetését magadra vetted, és nekünk ott ingyen való ajándékát tetted a kegyelmet. És köszönjük, hogy ezt a kegyelmet hínálod nekünk az evangéliumban, az örömhírben, ami szól a Biblia minden lapján hozzánk, amely azt mondja nekünk, azt súgja nekünk, arra emlékeztet minket, azt kiabálja a füleinkbe, hogy megbocsátattak néked a te vétkeid. Segíts elhinnünk ezt. És segíts, hogy megváltoztassa ez a te kegyelmed, ami egész gondolkodásunkat, értékrendünket, életvitelünket, tegyen bennünket valóban hálás emberré, örvendező emberré, reményteli emberré, a szeretet emberévé, másoknak megbocsátani tudó emberré. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az igét, igédnek tanítását ma is, és segíts minket, hogy ne csak hallgatók, hanem megtartók lehessünk. Imádkozunk most hozzád a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztald meg őket szeretetedből, azt a családot, akik az elmúlt héten álltak sír mellett, könyörülj rajtuk, és öleld át őket egyenként. Köszönjük néked azokat, akik nagy örömmel jöhettek ma a templomba, hogy hálát adjanak neked unokájuk születéséért is. Kérünk téged, hogy őket is áld meg az újonnan született kisbabát. Kérünk, adj erőt a szülőknek. Hordozd, Urunk, a mi egész gyülekezetünket az ünnepekbe, légy közöttünk, áld meg alkalmainkat, legyél velünk, és teted fényessé, ragyogóvá ma délutánunkat is, de az előttünk álló ünnepnapi Isten tiszteleteinket is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, amikor esedezünk még hazánkért, népünkért. Könyörülj, hogy igazi karácsonyunk lehessen nékünk magyaroknak. A te jászlodnál segíts, hogy rád találjon a mi népünk, és téged tudjon ünnepelni ebben az ünnepben. Imádkozunk nemzetünkért, hogy védjél meg bennünket a gonosz emberektől, ártó szándékú emberektől, adj bölcsességet a kormányunknak, hogy jól vezessenek bennünket. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyettek, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy hallottunk volt az elmúlt héten, 16-án, 12 órakor a belvárosi temetőben búcsúztunk Ilia Istvánné, született Tóth Katalin Máriától, 82 éves református asszonytestvérünktől. Isten vigasztalását kívánjuk leányának, fiának és a fia egész családjának, az egész rokonságnak. Hirdettem az előttünk álló gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 16 órától gyülekezeti karácsonyunk lesz. Ezt újra és újra el kell mondanom, hogy ez nem gyerekkarácsony. Tehát, hogy ne úgy fogják fel a testet, némelyik úgy fogják fel, hogy már évek óta ez egy gyerekkarácsony. Hát évek óta nem gyerekkarácsony, hanem a gyülekezet karácsonya. Nem mondjuk, majd elmennek a gyerekek. Hát a gyerekek is jönnek, meg a felnőttek is jönnek. Már régóta így van, úgyhogy jöjjetek, mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra, tehát ma délután 16 órakor lesz, szerepelnek gyerekek, de felnőttek is, és együtt készülünk itt a szent ünnepre. Sütit elfogadunk, és várunk is mindenkit az ünnepségünk utáni kis szeretett vendégségre, az kint van az udvaron, kimegyünk egy picit, éneklünk még, úgyhogy kabátot is hozzatok, de hát úgyis mindenki hoz, mert úgy jöttök ide. Tehát ez ma délután 16 órakor lesz. Holnap, ugye hétfő, 18 órakor lesz bűnbánati alkalom, ez úrvacsorai előkészítő istentisztelet, erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Kedden szenteste van, akkor mindig 16 órakor van istentisztelet, most is 16 órakor lesz. Szerdán, csütörtökön, karácsony első, másodnapján 9 órakor lesz úrvacsorával egybekötött istentiszteletünk. Aztán majd csak év utolsó vasárnapja következik, majd utána szilveszter és új év, szilveszter és új évben is 16 órakor van mindig az Isten tisztelet. Már évek óta most is így lesz, ha Isten is éltet bennünket. Szeretettel hívunk benneteket a közösségbe, ezekbe az ünnepi órákban is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.